Hogyan telnek az ön mindennapjai?
Mint családos apa, szerintem úgy, mint nagyon sokunknak, a reggeli kötelező penzommal, a gyerekek összeszedésével kezdjük az iskolát. Három kicsi lányom van, és egy nagy, három kicsi, akit kell úgymond még gardírozni, abból én a háromból kettőt vállaltam Szegedre behozni. A székkel lakunk, és akkor hát ez a nyitó, akkor a munkahelyemre eljövök itt a tűzoltásra kapcsolatos feladataimat végzem. Egy délután már, mikor oda jut a munkaidő, akkor már egy kicsit jó is várom, hogy akkor a gyerekekkel találkozni tudjak, akkor ez egy olyan keretet ad a napnak. Aztán a délután attól függ, hogy milyen az idő, ki tudok-e menni, vagy nem, az mindig attól függ, hogy mit kapok. A természet lehetőséget biztosít, hogy élhessek a hobbimnak, akkor ki tudok települni. Ha nem, akkor pedig van, hogy hónapokat. Sajnos.
Négy gyerek mellett mondjuk nem csodálkozom, hogy kell valami hobbi megkikapcsolódás, de azon sem csodálkozom, hogy mondjuk négy gyerekkel a természetet választotta. De honnan jön egyébként a csillagászat, a csillagos égbolt iránti szerelem? Ez gyerekkorból jön?
Igen, igen. Ez nekem ilyen nagyapai örökség. Nagyon vonzódott a nagypapám minden ilyen technikai, tudományos dolgokhoz. Én még úgy nőttem föl, hogy a nyári szüneteimet úgy töltöttem, hogy az élet és tudomány folyóiratot böngésztem nagypapával, és hát rengeteg érdekes cikk volt benne. Aztán Budapesten voltak az én nagyszüleim, az volt ott egy ilyen vikentelek, ott meg volt távcső, egy ilyen kis binokulár, ilyen vadásztávcső, csúfrevét, és akkor hát én ott mit ráértem este? Kémlelgettem az eget, és emlékszek, mai napig úgy bennem maradt, hogy amikor megpillantottam a Holdon egy krátert, igazából az akkor egy olyan élmény volt, aminél ott azt hiszem, hogy ott megfogalmazódott, hogy ez valami csodálatos dolog. Minden nyilván, ami a Földön minket körülvesz, de az ég is, az egy olyan különlegesség, hogy ott rabul ejtett, és onnan indult ez az egész.
És eszébe sem jutott, hogy csillagász legyen?
Hát, megmondom őszintén, voltak ilyen gondolataim, de valahogy az oldala azért azt látva, hogy milyen komoly matematikai és fizikai tudás szükséges ahhoz, hogy valaki erre a pályára álljon, nem nagyon vágtam bele, én inkább ilyen gépész vonalon éltem az életemet, aztán volt egy kis kitérő, egy ilyen kémia tanári kötelezettségünk volt, mert nekünk egy tűzoltóságon ez volt az egyik olyan szakterület, amit úgymond a vezetők számára utatítottak, hogy igen, ha valaki szeretne egy picit előrébb lépni, akkor akár ezen a vonalon gondolkozhat, tehát ott újra megfogalmazódott bennem, de valahogy ez mindig úgy elhat. Maga az élmény, meg az a látvány, meg az a rengeteg anyag, amit utána tudtam olvasni, az teljes mértékben elég volt nekem.
És hogyan lett tűzoltó?
Hát tulajdonképpen ez is, mint minden, szerintem az emberek életében egy véletlenek sorozata. Gyakorlatilag, amikor katonaságtól leszereltem, egy volt katonatársammal találkoztam, aki mesélt arról, hogy ő kipróbálta, neki nagyon tetszik, milyen szuper dolog, jöjjek el, nézzem meg. Hát ez 1992 volt, sőt, hát már előtte évben, mert elég sokat kellett még akkor sorban állnunk, hogy tűzoltók lehessünk, akkor azt mondtam, hogy nézzük meg. És hát tényleg, belépve a szegedi laktanya ajtaján, azt gondoltam, hogy ez nekem biztos tetszeni fog. Úgy azért mindenével együtt. Persze szokták mondani, hogy mindig vannak ilyen látványos, borzasztó oldalai, de hát ez egy hivatás, az ember néma azért teszi, hogy segítsen másoknak. Nem úgy éli meg, mint egy ember, aki egy ilyen tragédiát lát, hanem nyilván úgy éli meg, mint aki segíteni akar, és ilyen szempontból ez azért olyan szinten nem okozi nagy törést.
Viszont akkor most már értem, hogy jön ez az egész, mert egyrészt valahol nagyon jó ki tudja kapcsolni a csillagos égbolt kémlelése az embert, meg azért az önök munkája elég megterhelő, tehát kell is, hogy valami egy kicsit lenyugtassa az ember lelkivilágát, ha mondjuk lát olyan dolgokat, ami azért nem mindennapi, és nem biztos, hogy annyira jó a léleknek.
Mindenképpen igen, tehát azért mondják is, hogy érdemes valamivel olyannal foglalkozni, ami valóban az embert kicsit kikapcsolja, illetve a gondolatait teljesen más irányba tereli, de hát ugye ez nem csak a tűzoltókra igaz, hát azért sok-sok olyan ember van, aki azért felelősség teljes munkában, de igen, tehát hogy valóban ez azért azt mondom én is, hogy jó dolog, igen, egy kicsit úgy az ember megéli egy picit azt amit tényleg szeret.
Azt mondják, hogy nem csak fotóz, hanem kutat is.
Tehát igazából ez ilyen jó hangzó rész. Hát a kutatás az nyilván maga az egész folyamat, amit mi végzünk így asztrofotó területén, önmagában igen nyilván úgy kutatás, hogy mindenki keres egy olyan területet, vagy egy olyan objektumot, ami kicsit más, kicsit egyedi, mások annyira nem fotózzák, tehát inkább ez talán inkább ezt jelenti jobban ez a kifejezés. Én azt gondolom, különösebben tudományos munkáim, kutatási eredményeim nincsenek. Igazából a kutatás az inkább itt szó szerint értezdő, hogy az eget kémlelve kutatom, hogy mi az, amit talán érdemes lenne.
Ha csillagokról és az égboltról van szó, akkor mindenevő, vagy azért vannak olyan bolygók, vagy olyan csillagok, ami jobban érdekli?
Alapvetően igen, vannak ilyen irányok. Maga az asztrofotózásban ugye vannak az első körben az asztrofotós tájképek, amit úgy kell képzelni, hogy egy kézben tartott kamerában, vagy állványra rögzítve készítenek nagyon látványos olyan égbolt képeket, amit mi magunk is úgymond láthatunk, csak azáltal, hogy egy fényképezőgéppel készítjük, nyilván egy tejútrendszernél jóval sűrűbb rétegződés kivehető, és mindeközben látszódik a környezeti táj. De a másik nagy irány, ugye alapvetően akik távcsövet ragadnak, és utána kicsit az égboltnak kis szeletét kezdik el vizsgálni, így szokták azt mondani, hogy, és én is ide tartozok, hogy ugye két nagy terület van, az egyik a ködök, a másik pedig a galaxisok. A ködökről annyit kell tudni, hogy minden köd, amit az ember fotóz, az itt él velünk, itt van velünk a tejútrendszerben. Tehát kis túlzásaink, kis közelségben vannak, 5-8-10 ezer fényévnyi távolságra, ami azt mondom, hogy így világegyetem szinten ez tényleg szinte itt van a szomszédban. Bár más kérdés, hogy nyilván az a kép, amit én elkészítek egy közeli ködről, az is 10 ezer éve ezelőtti állapotot tükröz. Tehát egy ilyen nagy időutazás ez a történet. A másik terület az pedig ugye úgymond a mélyégnek az a területe, ami a galaxisokról szól. Ott már egészen más távlatokról beszélünk, akár 20-30, mondjuk így a földi körülményeket vizsgálva, ugye 20-30 millió fényévre lévő objektumot még azért egész jól be lehet fotózni. Ez, ami engem jobban vonz, úgymond vannak, akik bolygóra szoktak ráállni, hogy ez megint egy másik fajta kamerarendszer, másik fajta távcsövet igénye. Próbaképpen azért én is oda-oda szoktam fordítani, főleg mikor ilyen földi közelségek vannak, tehát vannak Szaturnusz-Jupiter fotóim, de alapvetően én inkább a mélyék híve vagyok, bár egyébként szokták mondani, hogy és ennek ellenére pont a holdfotómmal kerültem be egy ilyen beválogatott listába, hát ez egy ilyen szerencsés véletlen volt, ezt szokták mondani, hogy az asztrofotózásban nagyon-nagyon sok minden tényező van, de egy fontosat soha nem szabad elfejteni, a szerencsét, azt a pillanatot, amit az ember meg tud ragadni, akkor éppen olyan idő van, olyan helyzet van, hogy sikerül egy olyan objektumot megfogni, amit egyébként lehet, hogy hónapokig nem, még ha szabad szemmel azt gondoljuk is, hogy rálátás van, nagyon sok olyan égi jelenség van, ami befolyásol egy képkészítést. És egy ilyen estén, amikor rájöttem arra, hogy hát megint nem jött össze, amit vadászni akartam, hát mondom, itt van a hold, a szomszédban pont olyan jó nézett ki, hogy akkor mondom, én odafordulok, és ennek köszönhetően született meg az a kép, ami igazából nem is egy kép, hanem ugye egy elég hosszas expozíció eredménye, mert alapvetően maga a hold fotózást, azt kamerával szoktuk végezni jobbára, tehát alapvetően felvételt készítünk egy speciális csillagász kamerával, amit aztán úgymond képekre szedve dolgozunk föl képként.
Ez a Színes Hold című alkotás, ami ugye bekerült a magyar asztrofotósok legjobb 100 alkotása közé. Azért ez nagy büszkeség. Kiállították a Magyar Természettudományi Múzeumban is.
Igen, igen, nagy öröm volt. Én is szinte nem is hittem a szememnek, mert ugye e-mailen kaptam az értesítést. Ugye a Magyar Asztrofotósok Egyesülete hirdette meg ezt a pályázatot, és akkor oda bárki beküldheti a képeit, és e-mailbe kaptam egy értesítést, hogy örömmel tájékoztatnak arról, hogy a képen bekerült a beválogatott képek listájába, ugye mi szerint ez a 100 magyar legszebb kép egyike lehet, és amit majd kiállítanak a Természettudományi Múzeumban, igen, ez Vándor kiállításként ment, ez a 3 hónapos kiállítás volt, előző év végén indult, úgyhogy már most azt hiszem nem látható, de alapvetően az online térben a Csillagász Egyesületnek a weboldalán ezek a képek mind fönt vannak.
És hogyan kell ezt nekünk elképzelni a gyakorlatban? Ugye azt mondta, hogy kimegy, ha van ideje, akkor kémleli az eget a távcsővel, stb. Próbál ugye képeket készíteni, de hogy vannak információk, hogy na, akkor most így ez a bolygó, meg ez a bolygó, ez így fog állni, és akkor ez várható, mert akkor az ember ugye rá tud készülni, vagy alapvetően minden nap kémlelni kell az eget ahhoz, hogy mondjuk valami különlegeset elcsípjen az ember?
Hát tulajdonképpen úgy működik, hogy mindig megvan az évszakhoz kötötten az a csillagkép, azok az objektumok, amiket abban az időszakban lehet úgymond lőni. Tehát a legegyszerűbb, amit tudok mondani, nagyon sokan ismerik az Orion csillagképet, egy nagyon jellegzetes alakú, amit úgy szoktuk mondani, az északi félgömbön, ez a déli csillagkép egyik jellegzetessége. Ennek vannak nagyon szép első képződményei, az Orion csillagképen belül lehet találni úgynevezett ködöket, az egyik az ilyen az M42, amit nagyon sokan vadásznak, aztán van a lófejköd, a lángköd, ami szintén az úgynevezett csillagképnek az öv mellett található legszélső csillaga mellett van, és ezt ugye tudjuk, hogy ezt akkor én, amikor azt mondom, hogy ezt kezdem vadászni, akkor én erre rá készülök, tehát tudom azt, hogy ezt már én december közepétől, vagy valamikor február végéig tudok annyi időt vele tölteni, hogy valós expozíciókat készíthessek. Mert tulajdonképpen egy képhez, hogy igazából jó kép legyen, rengeteg képet kell készíteni. Hát azt szoktam mondani, hogy a jobb esetben, ha szerencsém van, akkor egy komplett képbe egy ilyen 30-40 órányi tiszta képanyag van benne. Ezt úgy kell érteni, mondjuk egy köd esetében, ez változó, hogy az milyen fényességű, milyen szűrőt használok, elindulunk a 3-4-5 perctől, akár a 10 perces expozíció ideig. És ugye ez folyamatosan egy követő rendszerrel, ugye az égbolt mozgását követve készítem a képeket, és ebből végtelen mennyiségű kell, mert egy képből nem lehet kihozni azt, amit mondjuk ki lehet rengeteg képből, speciális programokkal ezeket egymással rakjuk, utólag úgymond hamis színezzük, mert én kifejezetten monokrom kamerával dolgozok, amit egy ilyen színszűrővel látok el előtte, és ez a úgymond csak a szükséges színeket engedi át, vagy a meghatározott kibocsátás hullámhosszú fényeket, mint például a hidrogén, a kén és az oxigén, ami a világűrben jelenleg legnagyobb mennyiségben alapvetően a hidrogén-alfa állapot, és én ezt figyelem, vagy ezt keresem. De minden ködben megvannak azok az anyagok, amiket én fotózok.
De azért ez egy drága hobbi, nem? Tehát elnézve azt a műszert, amivel dolgozik, azért az elég profinak tűnik.
Igen, igaz a hír, a csillagászati dolgok azok csillagászati áruak. De most tulajdonképpen bármit hozhatnék példának. Tehát ha valaki egy komolyan beleárti magát, kitalálja, hogy 3D-s nyomtatásba kezd bele. Vannak ismerősöm, akik motoroznak. Tehát pontosan mindegy, hogy mit csinál az ember, ha egy szintet el akar érni, vagy profi módon akarja csinálni, az sajnos nagyon sok áldozatot kíván. Igen, valóban nem az ára túl függ, hanem minél többet vagy jobbat szeret az ember, annál különlegesebb eszközöket kell bevetni, és azok sajnos egyre drágábbak. De mondom, mindenhol igaz, igen, a csillagászatra is igen igaz. Nem is olyan gyorsan jön össze egy ilyen eszköz megvásárlása, és természetesen nyilván ez kell a családi támogatás. Azért annélkül nem menne, hogy most az én párom is ebben nem támogatna.
Igen, épp ezt akartam kérdezni, hogy a család hogy áll hozzá? Tehát, hogy apa akkor most elvonul, és akkor kémleli a csillagos eget, és most bogarászik, és most ne bántsuk, vagy mondjuk azért a lányok közül van, aki csatlakozik önhöz, és érdekli ez az egész.
Igen, tehát mondjuk ennek annyi a jó oldala, hogy nem veszek el időt a családtól. Ezt az időt pontosan csak magamtól veszem el. Tulajdonképpen arra kell figyelni, hogy másnap nem illik azt mondani, hogy fáradt vagyok, mert éjszaka kint voltam, de ez azért így nyilván működik is. Gyakorlatilag ugye sötétedéskor tudok kipakolni, ez mondjuk téli időszakban még egy ilyen viszonylag délutáni idő jelent, mert akár ilyen 6 óra után már azért van olyan sötétség, hogy meg tudom kezdeni az exponálást, hát maga az eszközeimet, mire én kirakom azért az egy jó 45-50 perc, egy óra, mert itt alapvetően egy olyan komoly állványt kell kitelepítenem, amiben ilyen motorok mozgatják a megfelelő irányú tengelyeket, hogy én ezt a követést, ezt én biztosítani tudjam. Ezt pontosan éjszakra kell vele állni, aminek megvan a maga procedúrája, hogy az északi sarkcsillaghoz képest éppen most hol tartunk, hol van ez az a pontos északi irány, és onnantól kezdve egy ilyen automatizált rendszerként én már tudok, úgymond az én saját kis informatikai berendezéseimmel arra az égpontra fordulni, amit én majd elkezdek exponálni. Ugye ezek megvannak, én utána be tudok menni vissza a családhoz, tehát onnantól ez a rendszer automatikusan működik, nyilván ki kell menni. Oda kell figyelni, bentről kontrollálom a magam kis tabletjén, hogy éppen hogy állnak ezek a képek. De szerencsére nem az a hobbi, ami a nappali időszakot veszi el a családtól. A másik részre igen, valóban a kislányok érdeklődnek. Az, ami nagyon látványos, amikor egy-egy nyers képet már meg tudok nekik mutatni, az ugye mindig nagy érdeklődéssel vannak. Hát nyilván azért az ő korosztályukban még azért nagyon nehéz, sőt szerintem még az bármilyen embernek is, tehát ezek a fényéves távolságokról beszélgetni, hogy úgy az ember ezt úgy elhelyezze magába a kép, hogy hol lehet, de azért mindig szoktam nekik elmesélni, hogy ez most körülbelül mi, hogy ott most egy csillag születik, vagy most egy másik ködnél az egy csillag halála volt, mindig úgy körülbelül, hogy nagyjából mit látunk, inkább azt szoktam csinálni, hogy azért legyen egy élmény is, hogy egy ilyen egyszerűbb kis távcsővel állványa, ami kézzel állítható, kiteszem nekik, és akkor azt mondom, hogy akkor itt a hold, ha mondjuk van egy holdas éjszakánk, és akkor nézzük, és akkor kérdezem tőlük, hogy mit látnak rajta, mindig megmutatom, hogy a holdnak pontosan annyi arca van, ahány nap nézünk rá, mert mindig másképp esik a napfény, és mindig másképp látszódnak a holdi képződmények, a kráterek. Na, be tudjuk azonosítani, hogy hol van a nyugalom tengere, hol volt az Apollo 11 leszállás. Inkább ilyen kis dolgokba megyünk. Maga a képek, azok, amiket elkészítek, azok otthon is több, úgymond ki van állítva. Már most nekünk az a festmény, úgyhogy azért ugye a lányok látják, meg látják azt, hogy milyen folyamat része. Úgyhogy érdeklődnek, de nem akarom nagyon nekik ezt úgymond erőltetni. Bízok benne, hogy majd oda jutunk, és akkor majd ők maguk betől, abutól sokkal jobb minőségbe és nyomdokaiba lépve gyönyörű képeket tudnak majd csinálni.
Amióta egyébként ez a hobbija megvan, volt valami olyan élmény, ami fantasztikus volt az ön számára?
Nyilván, amikor fejlődök, amikor egy új területet megtalálok, technikai előrelépés, az mindig egy nagy élmény, hogy a korábban látott és általam elkészített kép, hogy mennyit tud változni, már abban a pillanatban is, amikor egy nyers képet előhoz a rendszer. Tehát ez mindig egy ilyen borzasztó nagy öröm. Alapvetően olyan különleges nagy égi eseményt nem tudtam megörökíteni, nyilván abból azért egy ember életében kevés van, főleg a váratlanok, de nekem magában mindig az is nagy élmény, hogy valami szebbé vagy jobbá válik.
És van legleg, amit nagyon szeretne?
Hát a legleg, az számomra inkább az, hogy ahol. Mert hogy nyilván én most Domaszéken lakva, az mondjuk Szegedtől számom ez a 14 kilométeres távolság, viszonylag egy egész tűrhető egem van, amire azt szokták mondani az asszofutósok, hogy hát jó, nem az ideális, de azért ott már lehet azért exponálni. És valóban vannak olyan éjszakák, hogy gyönyörű szép, tehát tényleg tejút szabad szemmel látszódik, de hát azért nyilván vannak ilyen nagy álmok és vágyak, hogy eljutni mondjuk egy namibiai sivatagba, ahol így, akik már szerencsésekkel volt lehetőségem beszélni, akkor elmesélik, hogy a tejútrendszer olyan világosak a csillagok, hogy árnyékot vet az embernek. Tehát a holdmentes éjszakán látszik az árnyéka a tejútrendszer által tükrözött vagy sugárzott fény hatására. Na, ilyen helyen valószínű, hogy csodálatos lehetne, de hát az viszont már megint egy másik szint, mert ott már nem is a felszerelések ára, amiről beszélni kéne, maga nyilván egy ilyen utazás, amiben az kerülne, meg hát az eszközpark, amit oda el kéne juttatni.
Van egyébként egy ilyen kis, nevezzük így idézőjelben, tudós csoport, akikkel kommunikálnak, akikkel megosztják az észrevételeiket, a fotóikat, tehát van egy ilyen belső kör, vagy Facebook csoport?
Igen, igen, van, sok is van egyébként, és ez bárki számára nyilvános. Pontosan az említett Magyar Asztrofotós Egyesületnek ugye egy tagja is vagyok, és ennek van egy saját csoportja. Azon belül az Asztrofotós Egyesületi tagsághoz tartozik az, hogy havonta van gyakorlatilag ilyen online konferencia, és ott akkor mindig valaki, aki valamit elér, beszámol, előadások vannak, javaslatok, segítségek, eszközökkel kapcsolatosan, mit, hogy érdemes. Akkor van a Magyar Csillagászati Egyesület, vannak ilyen önszerveződött képző csapatok, akik ugyanúgy fönt vannak Facebookon, én gyakorlatilag szerintem lehet, hogy van egy-kettő, aminek nem vagyok tagja, inkább nyilván mindig arra törekedtem, hogy mindenhol. És igen, meg szoktuk osztani a fotókat, itt általában mindig tényleg azt mondom, nagyon pozitív a fogadtatás, én azt gondolom, hogy olyan csapat ez is a társaság, ahol tényleg mindenki elismeri a másik munkáját, és ez egy nagyon jó érzés, hogy ugye nem a rossz, hanem a jó van, jó születik mindig belőle, és hogyha bármi gondja van, vagy egy új belépő van, akkor tényleg azt mondom, én is nagyon szívesen, mert magam is ezeket végigéltem, és tényleg szívből segítek, és főleg úgy, hogy van tapasztalat, úgyhogy így egy borzasztó nagy tudás halmaz van ott, és mindenkit segítve itt nagyon gyorsan lehet fejlődni. Tehát ha valaki ebben az irányban gondolkozik, én csak javasolni tudom, mert utána pillanatok alatt tényleg azt mondom, hogy nagyon komoly szinteket érhet el.
És űrutazás, aki ennyire a csillagoknak a szerelmese, az soha nem vágyott az űrbe? Vagy nem vágyik az űrbe?
Hát nyilván ez tudván azért a koromból kiindulva, meg a lehetőségekből, de természetesen bármikor. Tehát ha egy ilyenre lehetőség lenne, tehát szerintem bármelyikünk, aki ezt az égbolt szerelmese, azoknak minden ilyen úgymond fantasztikus film is, egy ilyen különlegesség. És a tényleg olyan technikák vannak, hogy olyan megjelenítésre egy filmben, hogy tényleg szinte valóság közeli. Hogy igen, persze.
De azért bármikor. Nagyon jó, mert azért kukacos szemmel tudja nézni viszont azokat a filmeket, és amelyek mondjuk ugye a csillagokról, az égi jelenségekről szólnak, mert ő kapásból meg tudja mondani, hogy na, akkor ott most valami nem stimmel.
Nyilván azért vannak az általánosságban ismert objektumok, amiket úgymond látunk, de mindig azt szoktam mondani, hogy azért kell óvatosan bánni ezekkel a dolgokkal, mert tehát annyira mások a méretek a világegyetemben, és nyilván egy hollywoodi történetnél fontos azért mondjuk a látvány, hogy mondjuk a kisbolygóövezet, azt úgy szokták mondani, hogyha egy űrhajóval fölmennénk, a kisbolygóövezetbe, amit ugye úgy ábrázolunk, ugye sűrű, apró, mindenféle, a kiskamistól kezdve a nem tudom, háztömb méretű, meg a nem tudom, kisbolygó méretű, minden van ott, hogy konkrétan balra-jobbra nézve semmit nem lehetne látni. Tehát annyira mások a dimenziók. És nyilván az ember azért, én legalábbis úgy vagyok vele, hogy az élmény, az élvezet, az ugye minden pótol, tehát inkább ilyenkor úgy szoktam mondani, hogy maga az élmény az, hogy a világűről szól, és az a látvány, az nem vagyok egy kukacos alak, inkább úgy mondanám. Azok a képek is, amiket mi megjelenítünk, és nem konkrétan erre a kérdésre válasz, de nem ilyen gyönyörű színesek, tehát hogy szoktam mondani, hogy valaki egy űrhajója lenne, és oda tudna utazni, a mi általunk megjelenített képek, azok az úgymond az emberi szem számára egy ilyen nagyon kellemes kép, egy összkép, de az, hogy mondjuk tudom, hogy a hidrogén-alfa állapotnak az emissziós színe zöld, akkor mi azt a hidrogén-alfa képet egy zöld szűrő vagy zöld színbe tesszük hamis színezéskor. Ez gyakorlatilag egyébként a Hubble-nak, a csillagászainak volt a hatalmas ötlete, ők jöttek erre rá, hogy ezeket így lehet ugye, a nagy közönség elé tálalni, azokat a komoly tudományos eredményeket, hogy más is láthassa, és így kezdődött el ez a Hubble palettás, úgymond HD színezés. És azért mondom, hogy egy filmnél is, hogy igen, fölmennénk ez a gyönyörű ködökbe, szerintem semmit nem látnánk ott közvetlen közelbe. Ugye ez nyilván nagy távolságokban, amikor egy közeli csillag mondjuk ionizálja ezt a ködöt, akkor számunkra egy ilyen szűrővel ez befogható.
És ugye az ön számára szerintem most kezdődik majd az igazi csillagos égbogarászás, hiszen végre itt a tavasz, meg hát jön a nyár.
Igen, bár az igazság az, hogy általában a tél a legjobb csillagászati szempontból, és sajnos ez a tél ez nagyon igazságtalan volt, mert konkrétan arra tisztán emlékszek, hogy tavaly novembertől összességében volt egy-másfél hét olyan tiszta idő, hogy tényleg lehetett kint dolgozni. Úgyhogy sajnos az idei tél ez nagyon mostoha volt. Téli képeket nem is tudtam készíteni.
Miért jobb a tél egyébként csillagászati szempontból?
Hát ugye egyrészt hosszabb az éjszaka, tehát sokkal nagyobb az az időintervallum, amikor tudok rögzíteni. Másrészt pedig nagyon tiszta tud lenni a levegő. Tehát nagyon sok összetevője van egy jó kép elkészítések, tehát a levegő turbulens áramlatai, a pára kiválás, tehát hogy mondjuk egy tavaszi-nyári időszakban sokszor nem is nagyon lehet jó képeket csinálni. A nyárral az a baj, hogy ott tényleg este 10 órakor tud az ember elkezdeni fotózni, és ma hajnal 3-4 órakor már pakolhat is össze, mondjuk ezt télen, este 6-tól tudom reggel 6-ig csinálni. Tehát azért jóval több az időm is.
Jó kis fárasztó munka ez.
Hát inkább azt mondom, hogy ilyen izgalmas.